Avatara Ganera Bhakta Bhave Adhikara.
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 Bhakta Bhava Haite Adhika Sukhanahi Ara.
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 Avatara Ganera Bhakta Bhave Adhikara.
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 Bhakta Bhava Haite Adhika Sukhanahi Ara.
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 Avatara Ganera Bhakta Bhave Adhikara.
Avatara Ganera Bhakta Bhave Adhikara.
Bhakta Bhava Haite Adhika Sukhanahi Ara.
Bhakta Bhava Haite Adhika Sukhanahi Ara.
Avatara Ganera Bhakta Bhave Adhikara.
Avatara Ganera Bhakta Bhave Adhikara.
Bhakta Bhava Haite Adhika Sukhanahi Ara.
Bhakta Bhava Haite Adhika Sukhanahi Ara.
Mataji.
Avatara Ganera Bhakta Bhave Adhikara.
Avatara Ganera Bhakta Bhave Adhikara.
Bhakta Bhava Haite Adhika Sukhanahi Ara.
Bhakta Bhava Haite Adhika Sukhanahi Ara.
Prabhupada. Köszönöm szépen, szó szerinti fordítás. Avatara Ganera.
Avatara Ganera.
Minden inkarnáció közül.
Bhakta Bhave. Bhakta Bhave.
Mint Bhakta érzelmeiben.
Adhikara.
Joga van. Bhakta Bhava. Az az érzés, hogy Bhakta. Haite. Mint. Adhika. Nagyobb. Sukha. Boldogság. Nahi. Ne. Ára. Bármi más. Minden inkarnációnak joga van ahhoz, hogy megtapasztalja a bhakták érzelmeit. Nincs ennél nagyobb boldogság. Kérlek benneteket ismételjük el még egyszer. Minden inkarnációnak joga van ahhoz, hogy megtapasztalja a bhakták érzelmeit.
Nincs
ennél
nagyobb boldogság.
Köszönöm szépen. Srila Prabhupada relatív rövid választ magyarázatot fűzött hozzá. Az Úr Vishnu valamennyi különböző inkarnációja jogosult arra, hogy baktaként alászállva az Úr Krishna szolgájának szerepét játsza. Amikor egy inkarnáció megválik isteni mi voltalánk felfogásától, és szolgaként cselekszik, édesebb transzcendentális ízt érez, mint amikor az Istenség legfelsőbb személyiségének szerepében mutatkozik. És még egyszer a vers. Minden inkarnációnak joga van ahhoz, hogy megtapasztalja a bakták érzelmeit. Nincs ennél nagyobb boldogság. Ó, megjárnati mirandasya, jánásalákai. Csaksulam militán jéne, tasmai sí, urami jama. Jai sí, Krishna, Chaitanya, Prabhu, Nityananda. Sí, Advaita, Gátra, Sí, Vászai, Bóraktani. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Így most hallatszik rendesen, ahogy beszélek? Mert mutka az a kifogás volt, hogy beszéltem, de nem hallotta senki. Úgyhogy nekem mindegy, mert én a saját hangomat hallom. Egyébként azt bevallom, hogy valami körül.
beszéd, akkor még nem hallasz semmit, szóval ez tényleg ilyen jogi mutatvány, egy bizonyos pozíciót kell, hogy felvegyél, meg hogy még a funkciót el is tud végezni. Na így most már tényleg biztosan jó. Mindig, amikor lélek, megpróbálok leckét, azért mondom, hogy megpróbálok leckét tartani, de én annak gondolom, hogy ez leckét tartani, de nem biztos, hogy ez megüti a kritériumot. Akkor elgondolkozok azon, hogy mit fogok nektek mondani. Egy szempontból nem szeretnélek mondani benneteket filozófiával, vagy fogalom, csak történeteket csak jelene mesélni. Valahogy a kettő között meg kell találni az egyensúlyt, ami hozzáteszem nem olyan könnyű dolog. És jó lehet, hogy az embernek 20 éves pedagógiai tapasztalat van a háta mögött, de az egy teljesen más aspektus, amikor olyan gyerekeket kell tanítani arra, amire egyáltalán nem fogékonyak, még amikor gépbakták ülnek itt, akik saját elszántságukból önként határozták el, hogy önként is dolgokba fogják a Krisna tudatot végezni. Hát az önként az bejött, mert dalolvasni lehet, hogy úgy nem, de higgyétek el, hogy ez is működni fog, mert okosabbak mondják tőlem, hogy a Krisna tudatban minden úgy szokott lenni, hogy előbb a nektárba itt a keserű ízt tapasztaljuk. És hogyha nagyon kitartóak vagyunk, mert egyébként baktákra jellemző, hogy kitartóak, akkor megjön ez a nektári íz is. És úgy mindig úgy néha-néha becsorgom valami ebből a nektári ízből, és ez egyre nagyobb és egyre nagyobb lesz, úgyhogy semmi izgalom, jó helyen vagytok, ez tuti biztos. Ha ez alatt a pár év szolgálat alatt valamit is alá tudok kétszer húzni, egy nyomatékosan alá be tudom igazolni, akkor az, hogy a folyamat az működik. És hogyha valami nem működik, már pedig ennek is rendszámai vagyunk, akkor a hiba az bennünk van. Erre szokták azt mondani, hogy a hiba az önkészülékében van. Hát ez olyan, tudjátok, mint amikor a régi rádióknak, hogy tudjátok, még ott ilyen tekerős meg akármi is volt, hogy nem állítottad rá az állomásra, akkor furcsa hangok jöttek. Hát ez mindegyen működik, hogyha nem tudunk teljes mértékben rámagolni a dologra, akkor egy kicsit nehezebb vagy, akkor sokkal nehezebb. De még akkor is működik. Az a nagy kérdés, hogy ebből a versből, meg úgy egyébként is az egész fejezetből, ami is a Vékancsere büzsőségéről beszél, mi az a lényeg, amit nekünk itt ki kell szedni. És akkor megragadt egy mondaton a tekintetem, hogy nincs ennél nagyobb boldogság, 111. verse, a második mondat. Ez az. És ugye most itt eszembe, hogy Szacsinandana Maharaja tartott egy előadást, és egy baktát kérdezett, hogy te miért jöttél a Krisna tudatba. És akkor kezdtem mondani, hogy hát meg szeretném ismerni Krisnát, meg érdekel az abszolút hosszú igazság, értem a szöveg, és akkor azt mondtam, Szacsinandana Maharaja, nem, te azért jöttél ide, hogy boldog legyél. És érzésem szerint mindannyiunkra vonatkozik, Krisna tudatban azért jöttünk, mert boldogok szerettünk volna lenni, vagy boldogok szeretnénk lenni. És ez egy teljesen logikus elvárás a lélektől, hogy hát Brahma Samhitában is mondja, hogy Krisna Satchita Ananda. Ugye a Sata szerint, hogy örök, a Csita a tudás, örök tudás, az Ananda, ez az Ananda az a boldogság, ami a léleknek a alájárója. És ez mindannyiunkra vonatkozik, nem az, hogy valaki ilyen testben van, vagy olyan testben van, vagy amilyen testben van, ez mindannyiunkra vonatkozik. Tehát boldogok szeretnénk lenni. És hogyha egy ilyen sorot látunk, én egyébként mindig úgy szoktam olvasni, hogy nincs ennél nagyobb boldogság. Látom, hogy még kikerekednek a színek, és rajtszínek, hogy macskának, hogy kiugranak a színek, és a dollár millió benne. Hát ez is egy olyan valójában, nincs ennél nagyobb boldogság. Márpedig Krisna, illetve Chaitanya Mahaprabhu ezt ígéri, hogy nincsen ilyen nagyobb boldogság, akkor nézzük csak meg, hogy valóban mi is ez, vagy milyen feltételeket vár el tőlünk. Ha feltennék a kérdést, hogy jó, ez az, amit kínál a boldogság. És ugye mindannyian boldogságra vágyunk, és ő azt mondja, hogy meg fogjuk kapni a legnagyobb boldogságot. Oké, okay, jó, kipipáltak, oké, okay, akkor nekem ez kell. De nézzük, hogy mit kell ezért tenni. És az elvárás az egy nagyon egyszerű dolog. Az elvárás, amiről van az egész fejezet szó, az, hogy szolgálnak kell lenni. Szóval csak ennyi. Hát a bakta csak azt mondja, hogy csak ennyi. A külső emberek pedig, hát tudod mit, hát szolgál, hát én egy kicsit úgy körözök az életet, teszek ilyen tiszteletköröket. Mert valaki azt hallja, hogy általában az emberek 99,9%-a kinyeléknek, azt mondja, hogy szolga, legyél szolga, és akkor majd eléred a boldogságot, akkor úgy kész. Ez a saját csipjében ilyen zavart okoz, mert mindenki abból az illúzióból jön ki, hogy én szolgaként nem lehetek boldog. Mert pedig mindenki azt hiszi, hogy ő az Isvara, ő az irányító, ő az élvező. És tulajdonképpen ez is az oka annak, hogy az egész világ szenved. Teljesen felcseréltük a szerepeket, vagyis azt a szerepet próbáljuk játszani, ezért mondom, hogy próbáljuk játszani, mert ugye több-kevesebb sikerrel néha össze is jön. És ez a több-kevesebb siker ez azt jelenti, hogy vannak rögtön kis pillanatok, amikor idézőjelbe oda teszem, hogy boldogok vagyunk, meg vannak pillanatok, amikor szenvedünk. Csak hogy ugye ezt az egészet meg is lehetne fordítani, és kezdhetni arról az oldalról, ami valójában nekünk a megoldás, azt egy szolgálni. Ugye Chaitanya Charitamrita írja, hogy Jivéda Svarupanaya Krishnena Nitya Das. Ez egy olyan kijelentés, amivel nem tudunk úgy mást kezdeni, mint amit a nagyon világosan az üzenet ír. Vagyis, hogy mindenkinek az eredeti helyzete az, hogy Krishna nyitja, azt jelenti, hogy örök szolgálja. Nem is csak azt mondja, hogy egy évre, két évre, tíz évre, hanem örök szolgálja. Ugye ez azt jelenti, hogy nincs más alternatívánk. Az örök az azt jelenti, hogy se kezdete, se vége, és az idő. Hát, hogy az időt egy ilyen síkon tapasztalnánk, abban ez se helyes, mert az, hogy idő, még sík, az már valójában valami korlátok közé gyömöszöljük az egészet. Hogyha az időt így fognánk fel, akkor az azt jelenti, hogy mindörökké, vagyis hogy se kezdete, se vége. Igen, ilyenkor vagyok egy kicsit nehézségben, akkor körül kell lenni, így nem azt, hogy mi az, hogy mindörökké vagy örökké. De azt hiszem, hogy körülbelül értitek, hogy mit jelent az. Tehát nem az, hogy most egy évig szolgál leszek, utána elmegyek Szabira. Utána két hónapig szabin vagyok, akkor megint szolga leszek, nem itt állandóan szolgál kell, ahogy legyen. És ez, higgyétek el, nem egy nehéz dolog, mert szolgának lenni praktikusan nagy előfeltétel nem kell hozzá, nem kell hozzá diploma, nem kell hozzá külön nyelvtudás, vagy külön ilyen képes érvű, tudjunk szépen énekelni, vagy táncolni, vagy akármi. Szolga bárki mehet. Az előfeltétele csak az, hogy legyen őszinte, legyen lelkes, és aztán természetesen szintén, ami nem éppen egy levetülendő tény, az, hogy legyen tudása is. Mert ugye, ha valaki úgy vág az egésznek, hogy nincsen tudása, az kezdetben oké, biztos, hogy kapott egy ízt, amit meg szeretne ízlelni, és nyilván ő abban a kategóriában tartozik, mint az igazi kísérletező, aki nem csak kívülről szeretné a mézes üvegét nyalogatni, hanem meg is szeretné ízlelni azt a mézet, ami benne van. Csak az emberek javarésze annyira illúzióban van, hogy még azt se tudja, hogy mit nyalogat, nem hogy a mézes üvegét keresgesse. Teljesen máshol keresik a boldogságot, és nyilván az örökítőség az az, hogyha ott keresed, ahol nincs, ott nem is fogod megtalálni. Ez egy olyan, hogy egy morbid példával éljek, hogy praszádán, és akkor tudjuk, hogy hol van a bakták, azt biztos, hogy tudják, hogy hol van a praszádán szoba.
Ha sok mindent nem is tudnak, de azt a helyet az tuti biztos, hogy tudjuk. A prasádám csak akkor elmennek valahol máshova. De a prasádámot megotosztják. Hát nyilván ettől nem lehet jól lakni, ha csak valaki nincs a szellemileg magra szinten, hogy még elmében is tud jót falatozni. Vagy megteszi azt, hogy például találkozik itt egy netán arra kószáló baktával a folyosón a képességgel, ma a prasádámat oszt, és akkor kap belőle egy morzsát, és akkor tényleg azt lehet mondani, hogy megtiszteltük a prasádámat. Hát ilyen az anyagi világ is, valahol mindig ott keresünk a boldogságot, ahol nincs. Azért nem árt megnézni azt is, hogy Krisna Dász Kaviráz Goswami tollából, illetve Chaitanya Mahaprabhu, illetve Krisna, nem hibát, hogy azt mondom, hogy Krisna, hogy mit kínál nekünk, hogyan is néz ki ez a boldogság. Azt hiszem, hogy valamikor ebből a 44. versből is én tartottam leckét. Itt mondja azt Krisna, hogy Krisna szolgálatának érzés olyan boldogság óceán teremt a lélekben, hogy még az abszolúttal való egyéválás boldogságának 10 milliószorosa sem hasonlítható ennek egyetlen cseppjéhez sem. Fú. Na akkor nézzük csak, ugye az ember általában mire törekszik, hogy érzik el, és hogy elkezdik kalkulálni, hogy jó, hogy a felső bolygóra felnék, ott már nagyobb érzékelégítéshez, akkor elérjem a tökéletiségét, az már még jobb. Akkor a brahmacsotiba beleolvadok, az már még jobb. És ezt nézzük csak, az abszolúttal való egyévállás, ugye ez a brahmacsotiba való beleolvadás, 10 milliószorosra sem hasonlítható ennek egyetlen egy cseppjéhez. Egy csepp. Nem az egész egy csepp. Hú. Asztal. Vagy például 46, 47, 48, 49 és 50-es vers. Krisna Dász Kaviráz Goswami ezt a kijelentést alátámasztja, és kivel tudja alátámasztani? Olyan hiteles szaktekintélyekkel, akik valamit már letettek az asztalra, ami a lelki életet illeti, mint például ugye legszeretettebb szerencse Isten Vélyesi Krisna Melkasán nyugvó buszgó imádságból. Itt Lakshmi Devire gondol, buzgó imádsággal, mégis azért a boldogságért könyörög, amely Krisna lábának szolgálata nyújt. Vagy megyek tovább, következő vers, az Úr Krisna valamennyi társának, köztük Úr Brahmának, Sivának, Náradának, Sukának, Szanatvahának nagy örömet okoz a szolgálat érzése. Vagy a következő versben, hogy Nityananda, aki Úr Chaitanya szolgáját szerepében játszik, ez egészen megtébolyodott tőle. És akkor sorolja tovább Srivá, Szaridász, Rámadász, Gadadár úr, és sorolhatná még nélkül. Tehát ezek azok a nagy személyiségek, akiknek már van rálátása a lelki élet, és ők ezt mondják, hiteles szaktekintélyek, hogy a szolgálat az igenis az, amire oda kell figyelni, és valójában az az egyetlen egy út, ami felé eljuthatunk a tökéletes nektári, felé eljuthatunk a tökéletességig. És aztán nem menjünk messzire a habatortára, 105-es és 108-as versben. Krisnáról tudjuk, hogy Atmarama, vagyis tökéletesen kielégítettek az érzékét. Tehát praktikusan neki semmire nem lenne szüksége, viszont mégis arra vágyott, hogy azt, hogy az, amit a bakták éreznek, az sokkal nagyobb íz, mint amit ő saját maga meg tud ízlelni. És akkor elkezdett gondolkodni, mert Isten mondjuk ezt is szokott. Neki ez mondjuk nem nagy nehézség, 107-es és 108-as versben írja azt, hogy meg akarta tapasztalni saját ízét. És ezt csak úgy tudta megtapasztalni, hogyha bakta szerepében beszületik, és akkor így abban a szerepben, valójában az Istenség legfelsőbb személyiségében rejt, vagy őt Csana avatarnak, vagyis rejtett avatarnak nevezik, így meg tudta ízlelni ezt a hangulatot. És van egy nagyon fontos előfeltétel, az ugye
énként nem lehet megismerni abból a szintből. Tehát azon a szinten, hogyha valaki egyenrangúnak, vagy akár tőlem magasabb rangúnak tekinti magát, ezt is írja a hangulatot csak úgy lehet megízlelni ezt a rasszát, hogyha valaki szolgálnak tekinti magát.
Krisna édességét. Azt mondja, Krisna édességét.
Igen, Krisna édességét. Na ez az édes. Valójában nem véletlenül tette be ezt az édességét, mert az édes az általában mindannyiunknak egy nagyon kellemes íz. És nem is véletlen az, hogy az emberek jobban része ezt az édes is szereti. Na most ez egy szimbólum, egy összehasonlítás, valaminek az édesség az azt jelenti, hogy valamilyen kellemes érzés. Akkor nyilvánvaló, hogy az emberek jobban része ezután kap, ezután az íz után. Ugyanakkor még nézzük meg a másik oldalt is, amár az elején azt mondtam, hogy a képesítéseket azokat nem nézzük, mert az nem feltétlenül pontos. Ugye a Srimad Bhagavatamban írja, hogy Prajnalpajusa szabja kalvasmi yugejana mandasi mandamataya mandamagri tartottan. Vagyis ennek a korszaknak az emberei állandóan szivakodnak, rövid intelligenciával és élettel rendelkeznek, állandóan boldogtalan és illúzióban van. De jó kis összeállítás. Jó kis paraméter ahhoz, hogy foglalkozzunk egy ilyen magasztos témával, és ez annál is inkább magasztos téma, mert hogyha egy rangsort akarnák a szentírásokból állítani, akkor ugye az alapszintre Bhagavad Gita, utána Srimad Bhagavatam, és végül a Chaitanya Charitamrita kerülne. A másik oldalon még ugye jött ez a képesség, vagy ez a másik, amit sűrűn szoktunk említeni, Káló Sudré Szandavéba, és ez azt jelenti, hogy ebben a korszakban mindenki sudrának tekinthető. És mi tudjuk, hogy a sudra az nem valami intelligens, nem valami top csúcson levő munkaerő, hanem az, aki kétkezi munkás, és mindenkinek az óvaját, akaratát kell, hogy végrehajtsa. Vagyis hát ez, hogyha le akarnám fordítani hétköznapi nyelvre, ez ilyen gyári munkás, vagy parasztbácsika, aki kint szánt, vagy lehet a Földön. Na most egy ilyen hangulat, még az a másik, az a cél, amit el szeretnénk érni. Ugye látjuk, hogy a kettő között valami óriási különbség van, de még itt a bennünket a szerző, meg a több helyen Srila Prabhupád is, hogy nem ezt kell nézni, hanem kell egy olyannak, amit már az elején említettem is, hogy őszintén kell, hogy legyünk, kitartónak, lelkesnek kell, hogy legyünk, és akkor a többi az úgy már többé-kevésbé adja magát, vagyis Rupa Goszvámi, ugye, hogy egy utcahán niscsaja terére, tehát karmakra vártam, hogy utcahán lelkesnek kell lenni, bizalommal való törekvés, ugye múltkori lecék egyikében említette is valaki napra lóján, mohónak kell, hogy legyünk a lelki életre. És hogyha mohóak vagyunk a lelki életre, akkor meg fogjuk látni, hogy Krisna mindig tesz elrendezéseket, hogy ez összejöjjön. És ezek az elrendezések mindig összejönnek, higgyétek el, hogyha valaki csak egy kicsit jobban odafigyel, akkor meglátja, hogy ezek Sisi Dálita Vijay Gauranga, az Istenség legfelsőbb személyiségé. Nem egy szobor. Ez a szobor tud viszonozni a baktával, és milyen mértékben tud viszonozni a baktával, hát az attól függ, hogy jéjjel tannam trapagyát, hogy nem szatáljak a dzsámihába, és ki milyen mértékben adja át magát neki. És ugye ebből a könyvből is láthatjuk sok esetben, hogy vannak olyan esetek, amikor a bakta beszélget a múltival. Itt nem tudom, kinek sikerült közületek már beszélgetni, és is időlem, hogy egy Vijay Gauranga, ahol én hozzáteszem, nekem még nem, de lehet, hogy már van között. olyan, akinek ő sikerült, vagy történetesen olyan események, hogy a Murti jár kell, megy, hogy például Rist Chen baktájának, szóval láthatjátok, hogy ez nem egyszerűen csak az, hogy ott egy kőszobor, és akkor mi legarolunk előtte, hanem ez ettől sokkal több. Tehát Krisna valamilyen formában viszonoz. Legyen az külső forrás, legyen az belső forrás, egy belső forráson keresztül pedig a felső lélek. És akkor a másik oldalon ott vannak azok, hogy ilyen Maya Dyakishina Prakriti Suyata Sarcharachara Hetunari Konti Jagadvipari Vartate. Vagyis azok az ostobák, akik szintén Krisna nem látnak engem teljes nyugatomban, és kigúnyolnak, amikor alászállok, mint ugye egyszerű közönséges embernek vélem. Na, ezek az emberek azok, akik valójában idézelni teszem, hogy soha nem fogják Krisnát elérni, mert nekik ez a tudatállapotunk. Srila Prabhupád írja, illetve ezt nem Srila Prabhupád írja, de a Bhagavad Gita 9. fejezetének 12-es verse, idézem, ezek a megzavarodott emberek, a démon és ateista nézetekhez vonzódnak. Ebben az illuzorikus állapotban, és akkor folytatódik tovább a vers, de a lényeg az, hogy ebben az illuzorikus állapotban, hogy mit jelent illúzióban lenni? Illúzióban lenni azt jelenti, hogy az ember nem látja azt a valós helyzetet. Bakták is szokták egymásra mondani, hogy májával lehet. Mája azt jelenti, hogy az, ami nincs. Tehát valamit úgy látunk, ami praktikusan nem úgy létezik, ahogy van. És hogy valaki illúzióban van, az általában úgy nyilvánul meg, hogy saját magát tekinti Istvarának, saját magát tekinti irányítónak és érzékielégítőnek. Ebben a helyzetben ugyan, hogyan tudná átérezni azt, hogy mi az, hogy szolgai attitűd? Mit jelent az, hogy szolgál? És hozzáteszem azt, hogy ez a szolgai attitűd, az átítatja az összes rasszát. Itt a gopikról általában, amikor beszélünk, akkor mondjuk, hogy ők tényleg, ami az extázist illeti, a csúcson vannak. De ők is szolgai hangulatként szerepelnek. Vagyis ez az attitűdjük. Akkor Yashoda Mama, Nanda Maharaj, akik szülei hangulatban vannak, ők is szolgálnak tekintik magukat. Vagy a tehén pásztor fiú. Tehát bárki, akiről csak tudunk, hallunk, írunk, olvasunk, láthatjuk, hogy ez a szolgai hangulat az mindenkit átítat. És valójában nincs más út, ugye, nincs más hozzáállás ehhez az egészhez. És az, hogy szolgai hangulat, az persze azt is jelenti, hogy én nem tartom magam többnek Krisnára, sőt, mi annyinak se tartom. És hogyha nagyon a valóságot akarjuk ábrázolni, akkor nem, hogy nem tartom magam akkorának, hanem egy jelentéktelen porszemnek. Ugye Sri Chaitanya Mahaprabhu, aki bhakta szerepét vette fel, de valójában az Istenség legfelsőbb személyisége volt, Sipsastak egyik versében, azt mondja, én csak azt kívánom, hogy életről életre csak egy porszem legyek a lótuszlábon, hogy a Krisnához imádkozik. Tehát nem kíván se szép feleséget, se gazdagságot, se követőket. Én a dána, a dzsávan, a szundari, meg a vita, a dzsagadésakán. Mama dzsannani dzsanna is vagy, bavátad baktira, hajtók itt vagy. És hogyha az Istenség legfelső személyisége ehhez imádkozik, vagy ezért imádkozik, akkor biztos, hogy az, amiért imádkozik, akkor azt ő átlátja, és az tényleg valami olyasmi, amit ugye követni kell. Ugye ez a sárga szemüveg példája ezekről az emberekről, akik az előbb beszéltem, állandóan illúzióval vannak. Ugye egy sárga szemüveget adok a szemedre, minden sárgának látsz. De ez valójában nem azt jelenti, hogy minden sárga, csak én látom így. Ez egy ilyen képletes megfogalmazása, meg ilyen tudatunk is ilyen, tehát valamilyen formában beszennyeződött, és attól függően, hogy ezt hogy tudjuk megtisztítani, ezzel a folyamattal, a hallás éneklés, ugye az odaadó szolgálatnak azzal a 9 folyamatával, ezt tökéletesen meg lehet csinálni. Hogy a Most egy élet vagy több élet, az egy más kérdés. De ha egyszer elkezdtük, és jó irányba haladunk, vagyis van irányítás, szakszerű irányítás, legyen ez autoritás, lelki tanítómester, szentírás, vagy éppenséggel a felső lélek, akkor ez az eredmény előbb-utóbb el fog jönni. Hogy ez mennyi ideje fog tartani, ez egy más kérdés. Ugye általában azt mondják, hogy ha Srila Prabhupád mondta, hogy az a tökéletesség elérése, ha mindent jól csinálsz, akkor körülbelül 20 év. Most, hogyha végignézed, hogy hány életet bolyongunk itt már az univerzumban, és ehhez 20 év, vagy legyen akár egy vagy két élet, az se sokkal több, akkor megláthatod, hogy mennyire jó helyzetben vagyunk, hogy, és azt is hozzá kell tenni, hogy a Kali Yuga, azt mondja, a Kali Yugának egyetlen egy előnye van, az, hogy ebben a korban a lehető legkönnyebb gyakorolni a lelki életet. Vagy kimész, látod, hogy mi van, ezt vett meg, azt vett meg, ilyen érzékelőt is, olyan érzékelőt is, és akkor felteszed a kérdést, hát jó, hol lehet itt lelki életet gyakorolni? Nem olyan értelemben lehet lelki életet gyakorolni, hogy kimész is, akkor azt mondja, na, már ezt mondta a Csaitanya Mahaprabhu, akkor ez biztos rám is fog hatni. Hát fog rád akkor hatni, hogyha erre fogékony leszel. Hogyha azok a receptorai, hogy ez a rádiókereső arra hullámhosszra van állítva, akkor igen. És ezt meg fogjátok látni, hogy a Szatya Yugában 100 000 évig kellett meditálni ahhoz, hogy valaki megvalósítsa a tökéletességet. Ez 100 000 évben hányszor férne vele a mi életünk? Nagyon sokszor. És akkor azt is hozzá kell tenni, hogy ez a 100 000 év ez olyan volt, hogy egy helyben ültél és meditáltál. Most körülbelül 5-10 percig nem tudunk egy helyen nyugodtan ülni. És ez az 5-10 perc, ez hol van a 100 000 év? Szóval innen láthatod a különbséget, hogy mennyire könnyű Kali Yugában gyakorolni a lelki életet, és mennyire nehéz voltam ott. Persze az egy más kérdés, hogy akkor itt körülmények között, azok a külső behatások, olyan, hogy bűn, az még nem volt annyira, vagy egyáltalán nem volt bűn. Most meg elgazdul a világ. És erre vannak szép példák, hogy mit éreznek azok a bakták, akik teljesen 100%-osan Krisna tudatba tudtak merülni. Bhagavad Gita-ban több vers is szól erről, és ez is csak megerősíti azt, hogy jó, most még nem érezik ennek a nektárnak az ízét, de hogyha kitartunk ebben az erőfeszítésünkben, akkor érezni fogjuk. És egyfajta végkövetkeztetés lehetne adni a végeredményben, az az érzésem, hogy ennek az egész fejezetnek is a mottója, az egyszerűen csak annyi, hogy szolgáljuk a legfelsőbbet. Itt szintén egy Srimad Bhagavatam vers támasszal az egész, hogy akáma szarva káma, moksa káma udaradi, tidrena bhakti yogina, ilyen zsétan purusa rám. Vagyis akár legyen valaki tele anyagi vágyakkal, akár ne legyen vágya, akár bele akarna olvadni a Brahmajyotiba, vagy tudásra vágyik, vagy tehát akármilyen ember is legyen, akkor tesz jó, ha az én szolgálatomat végzi, és mondja ezt Krishna. És ez akkor természetesen mindenkinek egy felhívás, egy felhívósítás arra, hogy végezzük ezt a szolgálatot, ami mindegy, hogy mi, hogyha hiteles, hogyha autoritatív, szolgálja hangulat, akkor bennünket el fog juttatni a tökéletességünk. Köszönöm a figyelmeteket, van valakinek kérdése?
Ez a kérdésem, hogy egy olyan személynek, akinek természetes, hogy ő mindent tud, hogy az irányító helyzetével másoknak menedéket ad, vajon nem más szolgának tekinteni magát mondjuk egy rövid időre, mint egy olyan élménynek, akinek az alaptermészete, hogy semmit nem tud, próbálta a mesterséget, és akkor végre rájön, hogy most ő szóval lesz. Szóval itt van egy különbség, amikor Vishnu mondja azt, hogy ő szeretne szóval lenni, vagy mintha egy élény mondja azt ki, hogy jó, akkor én most szóval leszek. Hogy nem lát, nem tudod, hogy ezt esetette, hogy látom?
Hát én most baktára gondolsz, aki szóval szeretne lenni?
Hát itt a versben arra az, hogy egy Vishnu szeretne azt mondja azt, hogy ő most inkább bakta szeretne lenni, mert az egy nagyobb élmény neki.
Igen.
De végül ő neki a Vishnuság is egy élmény, szóval már eleve ő élvezi. Tehát ő neki mondjuk két élmény között a jobbat választja, míg mi
hát igen.
Nem a két jó közül választjuk a jobbat, hanem a rossz és a jó közül. Miközben a jót választom, még kemény keserűségével kezdődik az egész, ugye, ami se dolgozunk köztük. Óriási különbség van a kettő
hogy
helyzet között.
Mi az igazság, hogy nem vagyunk abban a helyzetben, hogy akár, hogy éppen ahogy mondtad, hogy válaszunk a két jó közül, és a hogy is mondja ezt Prabhupád, make the best out of a bad bargain, vagyis egy rossz alkunak vitt ki a legjobb oldalát. Egy emberi testet kaptunk, az valójában egy rossz alkú, azért, mert ebben az anyagi világban meg kell, hogy szülessünk, viszont a legjobb a lehetőségek közül, mert ha félistenek lennénk, akkor a nagy érzékelégítés miatt nem foglalkoznánk a lelki élettel, ha meg a pokoli bolygókon születnénk, akkor meg annyira szenvednénk, hogy nem tudnánk foglalkozni a lelki élettel. Itt abból a szempontból vagyunk jó helyzetben, hogy tudunk Istenre gondolni, tehát tudatosan ezzel tudunk foglalkozni. Most összehasonlítani Vishnuval, ez egy más kategória. Ő neki tényleg abból a szempontból volt egy elhatározás, hogy ő még nagyobb bizt szeretett volna tapasztalni. Mi meg abban a helyzetben vagyunk, hogy ki akarunk kecmeregni ebből a idézélve ízből. És ez nem is mindenki, hanem csak nagyon töredék kis része az emberiségnek. Ez mondjuk 1 millió emberből egy, aki ki szeretne kerülni ebből az anyagi világból. Tehát az összehasonlítás abból az, hogy csak inkompatibilis, ami azt jelenti, hogy nem egy tárcára tehető. Az egyik oldalon van, ami tényleg egy lelki érzéki elégítés, a másik oldalon pedig egy szenvedély. Ezt a kettőt én nem tudom kiegyenlíteni, mert ez olyan, mint amikor az egyszerű rakodó munkás fizetését össze akarom hasonlítani a generalissimusnak, vagy a vezérigazgatónak a fizetését, vagy netán a miniszterelnök, vagy akárkinek a fizetésével. Tehát nem összehasonlítható alap. Talán az, hogy a hozzáállás az, hogy mind a két oldalon van egy olyan törekvés, ami egy magasabb kategóriára megy. De érzésem szerint, még úgy egyébként is, hogyha most nekem valamit kellene mondani arról, vagy összehasonlítani arról, hogy Úr Vishnu, az Istenség legfelsőbb személyisége, mit gondol, hogy miért teszi ezt, akkor úgy nehézségeim lennének, mert hát hol van ki az a, vagy attól a szinten, hol van. Mindannyiunknak van egy hamiségúja, ami olyan vastag, amilyen vastag, ami meggátol bennünket attól, hogy a dolgokat úgy lássuk, ahogy vannak. De ebből a szempontból mondom, összehasonlíthatatlan az, ami egyébként egy transzcendentális cselekedet, amit az Úr Vishnu tett, és ez, azt érte, hogy ez egyébként egy belső oka volt arra, hogy ide inkarnálódjon, vagyis hogy alászálljon. Nekünk pedig hát kötőerők, ez az avansz, tehát sok minden, vagy éppen ugye emlékezzetek vissza, sűrűn említjük ezt is, hogy Bhagavad Gita-ban az a négyfajta jámbor ember, aki elkezd Isten tudattal foglalkozni. Azok, akik szenvednek, vagy kíváncsiak, vagy akiket az abszolútról szóló tudás érdekel. Ugye összehasonlított bármelyiket, hol van ez ahhoz? Hát egy teljesen más kategória. Nem tudod összehasonlítani. Csupán csak annyi, hogy egyiknél is lépés van előre, másiknál is lépés van előre. Viszont ez utóbbit, hát még kicsit talán megkockáztatom, hogy nagyon transzcendentálisnak se nevezném.
mert sok mindennel át van itatva Úr Visnunál, illetve az Istenség legfelsőbb személyiségével. Ez a veszély nincs. Abszolút tiszta. És aztán azok a dolgok, amiket ő végez, ugye sűrűn-sűrűn láthatjuk, hogy még nagy szent és sem tudják megérteni a cselekedeteit. Ugye erre kérdést egyszerűen tudta volna valószínűleg, hogy ezt így értetően mondtam. Van-e valakinek más kérdése? Egy kicsit túl is léptük már az időt. Köszönöm a figyelmeteket. Grantarás, Csétene, Csaritán, Vitán.
Gyere!